www.nagygeneráció.hu.
Fülöp Mártával és Hadas Miklóssal beszélgetünk arról, hogy hogyan öregszenek a férfiak, hiszen onnan indultunk, hogy másképp a múlthoz viszonyítva, a nőkhöz viszonyítva egyelőre a nőknél tartunk, és ott, hogy a nők lelkiismeretesebben törődnek önmagunkkal, és többet járnak orvoshoz, járunk orvoshoz, a férfiak pedig félnek valami fajta szembesüléstől.
Igen, ezt a gondolatmenetet akartam folytatni azzal, hogy ugyancsak ebben a berlini öreg vizsgálatban az derült ki, hogy felmérték az egészségügyi állapotát a résztvevő idős embereknek, és a férfiak azok tipikusan többféle betegségben szenvedtek, mint a nők, viszont a szubjektív beszámolójuk arról, hogy ők mennyire egészségesek, az sokkal pozitívabb volt, mint a nőké, tehát hogy ők magukat sokkal egészségesebbnek vallották,
mint amilyenek valójában voltak.
Tehát a nők voltak egészségesebbek, de a nők sokkal többet panaszkodtak, és sokkal inkább úgy élték meg, hogy nekik ilyen és olyan problémáik vannak. Ugye ez logikailag össze is függ. Ha én azt élem át, hogy van problémám, akkor talán inkább elmegyek az orvoshoz, mint hogyha egy olyan önvédő mechanizmusban vagyok, hogy én kiválóan vagyok, én nagyon egészséges vagyok, minek is menjek orvoshoz. Nyilvánvalóan az orvos, a testi problémák azok egyfajta, hát narcisztikus sérelmet jelentenek, hogy nem működöm olyan jól, nem tudok kontrollt gyakorolni a testemnek minden folyamata fölött, és ez úgy tűnik, hogy talán a férfiaknak egy nehezebb gondolat. Visszatérve
erre szeretnék reflektálni, hogy mindezt alátámasztja az a társadalmi elvárásrendszer, amelynek a férfi kénytelen megfelelni. Tehát, ha én magamról elárulom, hogy gyönge, sérülékeny, beteg vagyok, akkor ezáltal a férfi potenciálomat megkérdőjelezem meg. Tehát itt óriási nyomás nehezedik a férfiakra annak érdekében, hogy az egészség illúzióját fönntartsa, még akkor is, hogyha ez már sajnálatos módon kevésbé közelít a valósághoz, csak ezt szerettem volna megjegyezni.
Igen, ez...
Tehát, hogy ez nem csak egy individuális, hanem a társas érintkezésből is származó kényszer bizonyos értelemben.
Ehhez képest egyre több az elhízott férfi, ehhez képest egyre több a kripli férfi, 50-60-70 körül, tehát az ember azt gondolná, hogy ez egy olyan erős társadalmi elvárás, ami arra is készteti, hogy őrizze meg az ő macsóságát, a kvázi önmaga fölötti kontrollt, és ezt a típusú hatalmi pozíciót, ami egy fizikai jólétben is meg tudna jelenni.
Most egyébként érdekes, hogy mire gondolunk akkor, amikor azt mondjuk, hogy több a kripli, az elhízott férfi. Én föltételezem, hogy Németországban kevesebb a kripli, elhízott, a testével nem törődő férfi, mint Magyarországon. Magyarországon, ahol kikerül abból a közegből, ami a munkahely biztonságát jelenti, a férfi valóban könnyebben elhagyhatja magát, mert kevésbé alakította ki korábbi élete során azt a testtudatos, versengő, a kapitalizmus követelményeinek megfelelő, de mégis a környezetébe harmonikusan illeszkedő férfi identitást, ami azért Németországban erőteljesen jelen van. Hát, ha én konferenciákon vagyok, vagy Németországban vagyok éppenséggel, akkor azért föltűnik, hogy mennyivel kevesebb, idősebb, kripli férfit látok. Inkább az jellemző, amit itt a Hammer is ír, hogy ezek a férfiak azért többé-kevésbé aktívak, tevékenykedni próbálnak, és ő maga is ilyen tanácsokat ad a férfiaknak.
De a magyar helyzet természetesen minket sokkal jobban érdekel, igen, mint a német, és 23 éve élünk kvázi abban a gazdasági és társadalmi konstrukcióban. Igaz, hogy nagyon sok ledolgozni valunk van, de az ember azt gondolná, hogy akkor már nálunk is kialakult, vagy kialakulhatott volna valami ilyen típusú elvárás egy férfinak önmagával szemben. Van ilyen? Vagy,
hát biztos, hogy bizonyos rétegekben
vagy túl
van
vagyunk
ilyen,
használva,
és ez azt gondolom, hogy Magyarországon is ez a fajta egészségtudatos magatartás, ez időseknél is növekszik, csak talán nem olyan arányban, mint mondjuk a Nyugat-Európában. Egyébként ugye azt mondtad, hogy elhízás, ugye a férfiaknál a tesztoszteron szint az erősen csökken az öregedéssel, és azért ez az izomzattal is összefügg, és hogyha valaki erre mondjuk tudatosan nem dolgozik rá, akkor nyilvánvalóan mondjuk egy puhább, elhízottabb benyomást
keltett. Én a sörhasra gondolok kizárólag.
A tesztoszteronnal kapcsolatban még azt mondanám, hogy hogy a férfiak és a nők személyisége időskorban sokkal inkább közelít egymáshoz, és ez részben pont azzal függ össze, hogy a férfiaknál ugye a tesztoszteron az a dominanciával, szociális státusszal, agresszivitással összefüggő hormonális alap, és hogyha ennek a szintje csökken, akkor kevésbé domináns, tulajdonképpen kevésbé macsó magatartásokat hoz létre. Ebben az a nagyon érdekes, hogy a nőkkel kapcsolatban pedig azt szokták mondani, hogy az idős nők azok pedig agresszívebbek lesznek, vagy asszertívebbek lesznek, és így módon a két nem közelít egymáshoz. De én azt sokat gondolkodtam ezen, hogy ez valójában egyfajta interakció. Tehát, hogyha egy férfi kevésbé dominánssá, kevésbé agresszívé válik, és mellette él egy nő, akkor hogyha az egyáltalán nem változik, mert a nők tesztoszteron szintje nem változik lényegileg
az öregedés
során. Hát az
ösztrogén szintjük viszont változik.
Igen, akkor lehet, hogy ahhoz képest a nő egy sokkal dominánsabb valakinek tűnik, mert hiszen a mellette lévő férfi veszít a dominanciára való törekvéséből.
Ezt nem tudom, de olyan érdekes, hogy minden egy időre esik. Tehát egy férfi életében minden egy időre esik, amikor elkezd csökkenni a tesztoszteron szintje, vagy legalábbis ugye mindenkinél más, de mondjuk olyan 50-60 év körül életkorban, mondjuk akkor kerül olyan helyzetbe, hogy vagy nyugdíjazzák, vagy elveszíti az állását, vagy leépítik, ugye a magyar valóságról beszélünk most. Tehát egy válsághelyzetbe kerül akkor, amikor egzisztenciálisan is, kvázi a férfi identitásában, tehát kvázi szexuálisan is egy másfajta korszakot él át, tehát hogy minden egyszerre jön.
Igen, tehát életciklusok egymásra vetülnek.
Vetülnek, és
halmozottan jelennek meg a különböző hátrányos következmények. Ha még reflektálhatok itt a lepukkant férfiak témájára, egy férfi, dimenziót behoznék, nevezetesen, hogy Magyarországon sokkal nagyobb a rászorultság, a szegénységnek a jelentősége, mondjuk Németországgal összehasonlítva, és sokkal inkább lehasználtak vagyunk, hogy említette is. Igen. Korábban. És ez bizonyos értelemben magyarázza azokat a szenvedélyesnek tűnő örömszerzési formákat, amelyek mondjuk a sörözésben, a cigarettázásban, vagy egyéb ilyen szenvedélybetegségeknek tekinthető tevékenységekben érhetők tetten. Tehát a férfi azt gondolhatja, hogy valami örömre, ha már ez sincs, meg az sincs, meg amaz sincs, rászorulok, és akkor ez lehet a véres hurka, vagy lehet a cigaretta, vagy lehet a ropik társaságában sörözés közben eltöltött meccs nézési idő, és így tovább. Tehát nagyon sok nehéz követelménynek kell megfelelniük Magyarországon a rendszerváltást követően is az embereknek, és ne felejtsük el, hogy ma Magyarországon 3 millió szegény van, és a középosztályok között is rengeteg a lecsúszott, rengeteg. Igen. Olyan ember van, akinek a hónap végén már komoly gondot jelent, hogy most mit vesz a gyerekeinek vagy a családjának. Tehát ebben a helyzetben kisebb az esélye annak, hogy tudatosan a testére, a szellemére, a társas környezetére vigyázva próbál szépen, harmonikusan, egészségesen öregedni.
Igen, de ebben a helyzetben talán még durvább az, hogyha valaki elveszíti az állását, vagy pedig hirtelen küldik nyugdíjba, tehát ha lehet a válsághelyzet, még erősebb, hogyha éppen Németországgal hasonlítjuk össze.
Így van.
És nem tudom, de az az érzésem, hogy ezzel ma Magyarországon nem törődik senki.
Azért egy pillanatra visszatérnék erre a bizonyos tesztoszteronra, mert ugye az tényleg az életkorral és biológiailag bizonyíthatóan csökken. Tulajdonképpen ez hormonálisan segít adaptálódni.
Miben?
A státuszvesztéshez. Mert hogy kevésbé fontos a dominanciára törekvés.
Hát a libidó meg a vágy csökkenése, a harci késztetettség, az üzekedési vágy csökkenése, az egy adaptálódásként is értelmezhető.
Értelmezhető úgy, hogy akkor tulajdonképpen az, hogy kikerül a munkaerőpiacról, hogy új szerepeket kell keresnie, és ezek a szerepek nem feltétlenül abból fognak állni, hogy ő egy 1000 fős vállalatot vezet, mondjuk, vagy a művezető.
De nem az a
munkahelyén, hanem ennek a hormonális, a biológiai folyamatok a segítői valójában, mert hogy kevésbé van erre igény. A tesztoszteron szint csökkenése miatt erre csökken az igény. És ez egy nagyon lényeges dolog, nem véle a biológia, az nem csak úgy van, annak vannak értelmei.
Tehát, hogy
az egy adaptív mindást tesz lehet.
Mindazonáltal ez csak egy
összetevője.
Mindazonáltal ez csak egy összetevője itt a nagyon komplex jelenségnek. Kétségkívül ez segíti a kudarcok elfogadását, mert esetleg a versengési készítettség csökken. Ugyanakkor nem segíti azt, hogy kognitív módon átélje annak a traumáját, azokat a veszteségeket, amelyeket mondjuk a munkahely megszűnése, a család szétesése, a gyermekek eltávolodása után él át, és hát még mindig úgy érzi, hogy ez ráhárul, de képtelen megtenni, mert hogy nincs meg mondjuk a munkahely, vagy nincs meg annyi jövedelme, vagy egyáltalán nem képes fizikailag megvalósítani mindazt, amit elvárt tőle a környezete, ez nagyon komoly traumákat és nagyon komoly veszélyeket rejt magában. És sok esetben, ahogy itt a könyv is ír róla, meg mi is olvashatunk különböző szakcikkeket erről, tehát nem véletlen, hogy ebben az életkorban növekszik az öngyilkosságok esélye. Egyébként nem csak a férfiaknál, de a férfiaknál nagyobb mértékben.
Itt fogjuk folytatni a hírek után többek között azzal is, hogy miért nem lehet erről előre gondolkozni 40-50 éves korban az embernek önmagának, és hogy miért nem segíti ebben a társadalom. Folytatjuk nem sokára Fülöp Mártával és Hadas Miklóssal.